Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az adott intézmény népszerűsége és az oda jelentkező diákok teljesítménye is meghatározó a gimnáziumi rangsorok elkészítésében. Erről beszélt Wittmann Zsolt, a Matthias Corvinus Kollégium középiskolai rangsorért és kapcsolatokért felelős vezetője, annak kapcsán, hogy az MCC középiskolai rangsort állít össze. Szabó Gergő beszélgetett Wittmann Zsolttal.
Arra a közkeletű kérdésre keressük mi a választ itt a rangsornak a felállítása közepette, hogy mitől jó egy iskola, és mik azok a szempontok, amitől azt tudjuk mondani, hogy egy gimnázium jó teljesítményt nyújt. Ebben a 7 indikátorban helyet kapnak úgynevezett népszerűségi indikátorok és úgynevezett teljesítményindikátorok is. A népszerűségi indikátorok között ilyenekre kell gondolni, mint a túljelentkezési arány, vagy az oda jelentkező diákoknak az írásbeli központi felvétel vizsga eredményének átlaga, tehát milyen teljesítményű diákok és hány jó teljesítményű diák jelöli meg az adott intézményt. A teljesítményindikátoroknál pedig olyan széles szakmai közönség által elfogadott és konszenzusos teljesítményindikátorok kerültek be, mint az érettségi átlag, az emelt szintű érettségi vizsgáknak az aránya, a felsőoktatási felvételi arány, az országos kompetencia mérés eredmények, vagy az OKTV döntősök.
És mit jelent a diákok, illetve a tanárok és egy-egy közösség számára, hogyha tényleg a legjobbak közé kerül egy oktatási intézmény?
A rangsor kapcsán egy országjáráson is részt veszünk, így lehetőségünk nyílt a top 100 iskoláknak a vezetőivel személyesen is találkozni, és itt ezt a kérdést maguknak, az intézményvezetőknek is feltesszük, hogy milyen fogadtatása van egy ilyen rangsornak, akár a szülők, akár az intézményvezető, illetve a tantestület, akár pedig maguknak a diákoknak a számára. Többnyire az a visszajelzés szokott érkezni, hogy ez egy nagyon jó külső megerősítés tud lenni a hétköznapi erőfeszítésekre, a hétköznapi pedagógiai, tanítási, tanulási munkának az elismerésére. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés, hogyha egy iskola azt látja, hogy akár már a top 100-ba bekerülni is egy nagyon nagy eredmény, nagyon komoly erőfeszítések árán kerülnek be ebbe az intézmények, és ez egy büszkeség, ez egy plusz büszkeség az intézménybe járó diákok, illetve a tanárok számára is, ami tényleg egy külső megerősítés arra vonatkozólag, hogy jól végzik a munkájukat. A módszertani részét érdemes megnézni a kiadványnak. A 2026-os országos gimnáziumi rangsorral is már dolgozunk, és a kiadványban helyet fog kapni majd egy módszertani leírás, amelynek a mentén meg lehet vizsgálni az egyes intézmények szintjén is, hogy melyek azok az adatok, vagy melyek azok az eredmények, amikben esetleg nagyon jól teljesítettek, vagy ahol fejlesztési potenciált láthatnak. Így akár fejlesztési intézményfejlesztési terveket is lehet ez alapján, az adatok alapján készíteni egy-egy iskolában. Úgyhogy egyrészt ezt érdemes. Nyilván a másik oldalról pedig a hozott eredmények, ezeken a területeken a hozott eredményeknek a javítása és fejlesztése tud egy előkelőbb vagy még előkelőbb helyezést adni ebben a rangsorban.
El tudunk-e mondani, ki tudunk emelni néhány intézményt, hogy melyek tulajdonképpen a legjobbak?
Így konkrét intézményt én nem emelnék ki, ami talán egy érdekes perspektíva, hogy nem csak a top 100-at szoktuk nézni ilyenkor, nem csak az első 100-nak a rangsorolásáról szól egy ilyen jelentés, egy ilyen kiadvány, hanem más szempontok alapján is megnézzük az intézményeket. Ilyenekre kell gondolni, mint ezek a legjobb egyházi intézmények, vagy vármegyénként a legjobb intézmények. Tehát azért nagyon nehéz összehasonlítani két iskolát olyan szempontból, hogy milyen beiskolázási körből, milyen szociokulturális családi háttérből érkező diákoknak kínálnak képzést. Emiatt igyekszünk minél több szempont alapján elkészíteni ilyen kisebb alábrákat, alelemzéseket, amik alapján még tisztább kép jöhet elő, és hát ilyen szempontból tényleg akár vármegyénként is ki lehetne emelni egy-egy kiválóan teljesítő gimnáziumot, úgyhogy így konkrétumot nem tudnék kiemelni.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A Prosuli program 10 éve támogatja a digitális oktatási módszertanok terjesztését, fejlesztését. A digitális oktatási program keretében 5 évvel ezelőtt indult robotika verseny évről évre egyre több iskolát és diákot vonz. 2025-ben országos szinten már több mint 40 településről közel 100 diákcsapat nevezett játékos megmérettetésre. A versenyeket már hagyományosan megelőzi egy nyílt pályázat, amelyben az iskoláknak lehetőségük nyílik arra, hogy ingyenesen jussanak Lego robotkészletekhez. Szemszerint 25 robotkészlet várja új gazdáját. A 2026-os versenyre és az ingyenes robotkészletek megnyerésére október 28-ától november 30-áig tart a jelentkezés. Technikai tudás, algoritmikus gondolkodás, mechanikai tervezés, precizitás, kreatív probléma megoldás és csapatmunka, többek közt ezeket a készségeket sajátíthatják el a fiatalok a robotprogramozás során. A verseny kezdetben a robotikával ismerkedő diákokat célozta, hogy támogassa első lépéseiket. Az elmúlt években a rendezvény organikusan fejlődött, országossá vált és egyre több résztvevőt vonzott. 2026-tól az általános és középiskolás korcsoportokon belül új kategóriák, amatőr és profiliga is indul, így a diákok életkoruk figyelembevétele mellett tudásszintjük szerint versenyezhetnek. A regionális fordulókat 2026. februárjában a döntőt márciusban szervezik meg, ezt megelőzően a résztvevő csapatok felkészülését a robotkészletek mellett online oktatóanyaggal és konzultációs lehetőséggel is támogatja a Prosuli. A mesterséges intelligenciát tanulásüzemmódban is lehet használni, ebben az esetben segíteni fog a megértésben. Erről beszélt Korán Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematika tanára, a Jettel Prosuli szakmai vezetője. Mesterséges intelligencia mennyire hangsúlyosan van jelen most a magyar oktatási rendszerben, és egyáltalán mire lehet jó?
A diákok ugye hogy nem, ha más nem a közösségi médián keresztül, barátoktól, valahonnan értesültek róla, hogy van egy olyan eszköz, aminek, hogyha megmondod, hogy csinálja meg a házi feladatot, akkor megcsinálja. És a probléma az ott van, hogy ez a helyzet, ez beszivárog a tanterembe, mert a tanárok is szembesülnek vele. Ezt, fiam, nem te írtad. Honnan szedted ezt a hülyeséget?
És egyszerűen kiszűrhető egyébként?
Abban az esetben, hogyha ha bután használják, és sajnos nagyon sokszor meg kell tanítani a diákokat jól használni ezeket a dolgokat. És nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy a diákjaink bután használják. Old meg a házi feladatomat, és hasonló ilyen egyszerű kérdéseket tesznek föl, ami tök jó, mert hogy ez a cél, de ahhoz, hogy ezt a célt jól megfogalmazzam, ehhez ezt egyértelműen el kell mondani ezeknek a rendszereknek. És meg kell tanulni, hogy hogyan tudunk jól promptolni, hogyan tudjuk jól kérni azt a mesterséges intelligenciától, hogy valóban nekünk segítsen. És azt gondolom, hogy egy óriási vízválasztó az egész mesterséges intelligencia használatban, hogy ki hogyan kezeli ezt az egész rendszert. És azt gondolom, hogy itt nyílik az olló a diákok, a társadalomban, mindenhol, mert hogy a társadalom egy része a mesterséges intelligenciát arra használja, hogy túlessen feladatokon. És az iskolát, mint egy teher éli meg, amin túl kell esni, és ott áll, és azt mondja, hogy csináld meg a házi feladatot helyettem, kiszervezem ezeket a dolgokat, és ezáltal sajnos elbutul. Erre van, az MIT-nak volt ugye nyáron egy kutatása. Azt látjuk, hogy amikor ugye én valamiben nem használom az agyamat, nem dolgozom, akkor az a rész, az elkezd leépülni. De a bekerült például az összes nagynyelvi modellbe a nyáron, ez a tanulás funkció, vagy study and learn funkció. Ami azt jelenti, hogy én azt mondom neki, hogy mennyi 2x meg 3 egyenlő 5 egyenletnek a megoldása, akkor hagyományos módon kiírja a megoldást, ez a túlesek rajta. Ez a tanulás üzemmódba viszont azt fogja nekem csinálni, hogy oké, ha 2x meg 3 egyenlő 5, mit csinálnál, hogy tüntetnéd el a 3-at onnan? Ez egy idegesítő dolog, miért nem oldja meg, miért kérdez tőlem még a helyet, hogy a megoldás mondaná, de ezáltal segít megtanulni és segít megérteni a dolgot. Aki az előbbi úton halad és csak túl akar esni rajta, az elbutul. Igaz, hogy lesz egy megoldása, de ő maga se fogja érteni, nem fog rá emlékezni, mi történt, valamit leírt. Aki a másik úton halad, és tanul, és fejlődni akar, és egyre jobb akar lenni, meg akarja érteni a dolgokat, az pedig egyre jobb lesz ezen a területen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a diákjainkat melyik irányba visszük, és hova tereljük be, hogy hogyan használják, hogyan használja jól a mesterséges intelligenciát.
Korán Balázs szerint fontos, hogy a fiatalok otthonosan mozogjanak a digitális környezetben, bár nagyon jól tudják pörgetni a közösségi médiát, de arra meg kell tanítani őket, hogy miként lehet értelmes célra használni ezeket az eszközöket. Továbbra is a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematika tanárát, a Jettel Prosuli szakmai vezetőjét hallják. Immár a második tanév kezdődött meg most szeptemberben úgy, hogy az iskolákban korlátozott, vagy legalábbis szabályozott keretek közé került a mobiltelefonok, mobileszközök használata. Kísérték mindezt azért viták, voltak támogató álláspontok, voltak ellenvélemények, de úgy tűnik, hogy most arra talán, mintha nyugvópontra került volna ez a dolog. Azt mondhatjuk, hogy sok mindenre alkalmasak az okostelefonok, az okos eszközök, különösen, hogyha okosan használjuk ezeket, de az iskolai tanórán nincs helyük ezeknek a telefonoknak. Nagyjából ezt mutatják az elmúlt egy év tapasztalatai is.
Ugye azt kell lássuk, hogy az okostelefon, mint olyan, ez egy személyes eszköz. Tehát, hogy amikor ugye egy okostelefont nézünk, akkor nem egy eszközt nézünk. Szerintem a legtöbb ember, aki előveszi a telefonját, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ha elveszteném a telefonomat, akkor nem az eszközt sajnálnám, hanem a rajta lévő applikációkat, fényképeket, adatokat, információkat és minden. És amikor bekerül a telefon az iskolába vagy a tanulási környezetbe, akkor megint csak nem az eszköz kerül be, hanem beviszem tulajdonképpen minden egyéb dolgot a tanterembe, ami rajta van, és ezáltal ugye a közösségi média, ami ugye tulajdonképpen a legerőszakosabban türemkedik be a hétköznapjainkba, és minden percünket megpróbálja uralni, ez kerül be, és innentől kezdve ugye egy olyan versenyhelyzet alakult ki, vagy volt a tanterembe, amikor a másodfokú egyenlet megoldó képletének kellett a legújabb TikTok üzenettel versenyezni, ahol hát hogy nem, ugye a megoldó képlet alul maradt.
De az megoldható, mert nyilván, hogy bizonyos okos eszközök, laptopok, tabletek, notebookok az oktatásban ugye most is ott vannak, akár a tanulán is ott vannak. Abszolút. De ez jól leválasztható a pedagógiai célú használat és a magánjellegű használat? Mert hát azon az eszközön akár egy közösségi platform is használható, és azt most nehéz eldönteni, hogy a Szatmári Békéhez keres valaki adalékot, vagy a barátnőjének üzen a 11. B-be.
De itt jön be az a pont, hogy ugye lássuk azt, hogy azt mondjuk, akkor tudjuk kizárni, és a 21. században vagyunk már, ugye tapossuk a 21. századot jó sok éve, és itt már ugye a digitális oktatást nem lehet egész egyszerűen magunk mögött hagyni, hiszen az oktatásnak azért a célja az, hogy fölkészítsük az életre a diákjainkat, és ott azért nem csak papírral és tollal fognak találkozni, hanem digitális eszközökkel is. Tehát fontos, hogy ebben a környezetben otthonosan mozogjanak. Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy számtalanszor elhangzik, hogy digitális benszülöttek, még már ezzel nőttek föl, és ilyen-olyan jól tudják használni. Hát egy frászt. Nagyon jól tudnak pörgetni közösségi médiát a fiatalok, tehát ez a fajta izommunka, ez abszolút mindenkiben megvan, de az, hogy értelmes célra hogyan tudják használni az eszközt, azt meg kell tanulniuk, illetve meg kell tanítanunk rá.
A digitális kultúra iskolai oktatásának nem az eszközhasználatot kellene megtanítania, hanem azt, hogy miként lehet biztonságosan és hasznosan internetezni. Így látja Csermák Szabolcs, kiberbiztonsági szakértő, akivel Herceg Zsolt készített interjút.
A digitális kultúra iskolai oktatása az arról szól, amiről kell?
Nem.
Darásfészekben nyúltam, látom az arcán, hallgatom.
Igen, nincsen nagy merítésem egyébként a témában. Én nyilván saját gyermekeknél látom azt, hogy mi az, amit digitális kultúra alatt tanítanak, és nagyon érzem azt, hogy ezt meg kéne reformálni. Pont amiatt, hogy a mai eszközök, a mai felületek nagyon intuitívak. Nem kell felzárkózni az, hogy az ember tudjon kezelni egy mobiltelefont, vagy akármilyen eszközt. Meg nem biztos, hogy azt kell digitális kultúrán oktatni, hogy a szövegszerkesztőben melyik a döldbetű és melyik a vastagbetű. Mert ha elkezdi használni, rá fog jönni, rá fog érezni, nem lesz vele gondja. Pont azt kéne szerintem oktatni a digitális kultúrán, hogy hogyan használjuk jól a netet, hogyan használjuk jól a keresőt, akár jól az AI-t, mire figyeljünk oda, milyen veszélyé lehetnek az online eltöltött időnknek. És nem feltétlenül csak olyan szempontból, hogy véletlenül se legyünk áldozatok támadásnál, hanem olyan szempontból is, vagy főleg, hogy az online eltöltött idő az a saját fejlődésünket tudja szolgálni.
Hol és kitől tud a kiberbiztonságról tanulni egy nem szakember? Tehát egy szülő, egy pedagógus, egy cégvezető?
Van rengeteg anyag egyébként akár az interneten is.
Pont ez a baj vele, nehéz válogatni.
Igen, én azt gondolom egyébként, hogy a Safer Internet, ami egy ilyen Google által is támogatott kezdeményezés, ez egy nagyon jó indulópont tud lenni, ugyanúgy szülőknek, diákoknak és tanároknak is, hogy ezzel képbe kerüljenek. Ott nem azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon mélyre menő tudást fognak kapni, de nem is arra van szükségük, én azt gondolom, hogy szakmailag mindent megértsenek, de azokat az alapelveket, azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy biztonságosabb online térbe tudjunk létezni, azokat ott meg tudják szerezni, és fel tudják vértezni magukat vele. És akit pedig jobban érdekel, az szerintem célirányosan az alapján, amit ott olvasott vagy tanult, és egy-egy téma érdekli specifikusan, hogy abban menne mélyebbre, akkor arra keresve már talán tud konkrétabb információhoz is jutni.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
A dán kormány le akarja tiltani a közösségi médiáról a 15 évnél fiatalabbakat. Korábban már közölték, hogy kitiltják az iskolákból és a napközikből a tanulók mobiljait. Svetnik Endre összefoglalója.
Egy szörnyeteget engedtünk a szabadjára, így jellemezte a közösségi médiának a tizenévesekre gyakorolt hatását Mette Frederiksen. A dán miniszterelnök keddi parlamenti beszédében azt mondta, a mobiltelefonok és a közösségi média úgymond elrabolják gyerekeink gyermekkorát. A dán kormány terve ezért az, hogy megtiltja a 15 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiumokhoz való hozzáférést. Dániában az úgynevezett Jóléti Bizottság, tehát nem egy független tudományos csoport kutatása szerint a fiatalok 94%-ának volt már 13 éves kora előtt közösségi médiás profilja, pedig az ennél fiatalabbaknak jogilag nem lehetne. Egy további megállapítása az volt, hogy a 14 évesek átlag napi 3 órát töltenek a TikTokon és a YouTube-on. Azt, hogy hogyan tartatnák be a tilalmat, a dán kormányfő egyelőre nem fejtette ki. Annyit viszont elmondott, hogy 13 éves kortól kezdve a szülők adhatnának engedélyt a gyerekeiknek közösségi fiók létrehozására. Mindez jelentősen felvizezheti az első ránézésre szigorúnak tűnő intézkedést. Viszont, ahogy a hasonló nagy-britanniai helyzetet említő Sky News lehozta, Dániában tavaly 50 ezer ember írt alá petíciót a TikTok, a Snapchat és az Instagram kiskorúak számára történő betiltásáról. A dán kormány az idén azt is bejelentette, hogy kitiltja a diákok mobiljait az iskolákból, azaz a 7 és 17 év közötti tanulókat törvény kötelezi majd arra, hogy otthon hagyják a telefont. Nagy-Britanniában közben a jelenlegi szabályozás szerint bevételük 10%-ára bírságolhatják a közösségi média platformokat, ha hagyják, hogy fiatal felhasználóik káros tartalmakat lássanak. Emellett a brit kormány lebegteti a választ. Eddig nem volt hajlandó deklarálni, elleneznie a 16 évnél fiatalabbak számára előírt totális közösségi média tilalmat. Ausztráliában már december óta életben van egy ilyen tiltás, írja a Sky, de csak most menet közben alakítják ki a szabály betartatásának technikai feltételeit. Franciaországban közben szeptemberben javasolta egy parlamenti bizottság, hogy tiltsák le a 15 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiához való hozzáférést. Sőt, úgynevezett éjszakai digitális kijárási tilalmat is bevezetnének a 15-18 év közöttiek számára.
Ahogy az imént is elhangzott, egyre több országban tiltják meg a fiatalok számára a közösségi oldalak használatát, vagy terveznek hasonló intézkedést. Most egy új kutatás igazolta, hogy a TikTok előszeretettel ajánl például pornográf tartalmakat gyerekeknek. Herceg Zsolt összefoglalója.
A TikTok kereső algoritmusa néhány kattintás után pornográf tartalmakhoz vezeti el a 13 éves felhasználókat, derült ki a Global Witness elnevezésű nemzetközi civil szervezet friss vizsgálatából. A jelentés szerint ez még akkor is megtörténik, ha a fiatalok korlátozott üzemmódban használják az alkalmazást és soha nem kerestek rá szexuális tartalomra. A kutatók 7 új TikTok fiókot hoztak létre, mindegyiket 13 évesként regisztrálva, teljesen új telefonokon és előzmény nélkül. Az algoritmus már az első keresések során szexuális tartalmú javaslatokat kínált fel. Néhány lépés után már kemény pornográf videók jelentek meg, sőt a szervezet szerint egyes tartalmaknál akár gyermekek szexuális kizsákmányolására utaló elemek is jelen lehettek. Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének kutatás vezetőjét hallják.
Onnantól kezdve, hogy valaki kap egy okos eszközt, néhány napon, vagy akár néhány héten belül, megérkezik az első pornográf tartalom, megérkezik az első akár erőszakos tartalom. Persze azért lehet ezeket a szülői felügyeleti funkciókat és applikációkat jól használni, de hogy azért nagyon kevés szülő az, aki ennyire tudatos ezeknek az applikációknak a használatában, amelyet a gyerek nem tud kijátszani, úgyhogy azért ez sem feltétlenül életbiztosítás.
A TikTok valóban az egyik legveszélyesebb platform a gyerekek számára, mondta korábban Tari Anna Mária pszichoanalitikus az Inforádió Aréna című műsorában.
A TikTok az egyik legveszélyesebbnek tartott közösségi média felület a challenge-ek és a személyre szabott tanuló algoritmusok miatt. Így azt mondhatnám, hogy 10 és 12 éves kor között minél kevesebb közösségi média és lehetőleg nem túl sok játék. Mit értek ez alatt? Maximum 3/4 óra.
A politikai döntéshozók egyre több államban fogadják el, hogy a közösségi oldalak nagyon károsak a fiatalok számára.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!